Adventet ünneplő gyülekezet, Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Urunk, és üzen nekünk az esztendő advent második vasárnapján. Ezt az igét pedig írva találjuk Ézsaiás próféta proféciás könyve 40. részének 3-tól a 8-ig terjedő verseiben. Istennek szent igéjét Ézsaiás próféta könyvéből a 40. rész 3-tól 8-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Egy szó kiállt a pusztában, készítsétek az Úrnak utát, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek. Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé, és a bérce krónává. És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt, mert az Úr szája szólt. Szózat szól, kiálts, és mondd, amit kiáltsak. Minden test fű, és minden szépsége, mint a mező virága. Megszáradt a fű, elhult a virág, ha az Úrnak szele fú volt reá, bizony fű a nép. Megszáradt a fű, elhult a virág, de Istenünk beszéde mindörökké megmarad. Eddig az Úr. Ünneplő gyülekezet, adventet ünneplő gyülekezet, Krisztusban szeretett testvérek, Keresztelő János 5,5 évszázaddal korábbi proféciát idéz meg, amikor a Jordán mellett meghirdeti Krisztus eljövetelét, az Isten országának a közelségét. És izgalmas az, legalábbis engem személyesen izgat a kérdés, hogy a sok profécia közül miért pontosan meg 5,5 évszázaddal korábbit idéz meg a második Ézsaiás, vagy ahogy szaknyelven mondják, Deuteró Ézsaiás proféciájából, abból a jövendőlésből, amelyet egy idegen földön, Babilóniában mondott a proféta, és annál is érdekesebb ez testvéreimben a két kor, Keresztelő Jánosnak a kora, és Deuteró Ézsaiásnak a kora, és a benne megszólaló profétai jövendőlés nem állítható párhuzamba, legalábbis a két kor nem állítható párhuzamba. És mégis testvéreim, az Isten örökkévaló ígéretében érvényes a pusztában kiáltó szó, mert ennyiben az elhangzás helyében hasonló mégis a két ige, hiszen azt olvassuk, hogy János Judea pusztájában, Deuteró Ézsaiás próféta pedig valahol a Szír pusztában megszólaló hangot hallja és mondja tovább az ő népének. És mondhatnám testvéreim, hogy azért idézi meg esetlegesen Keresztelő János az ézsaiási proféciát, mert még élő az emlékezet. Legalábbis a szentíratoknak az emlékezete, hiszen egy olyan kultúra, amely a szóbeli hagyományt és benne a szent hagyományt adja tovább. Nem tudom, testvéreim, ma nagyon nehéz megérteni, amikor a két kultúrának a világában élünk ezt a fajta tradíciót. Nem véletlen, hogy nem értik már a szöveget, nem csak gyerekek, PISA-tesztek mutatnak valamiket, de felnőttek sem értik a szöveget, azért írnak alá olyan szerződéseket bankokkal, másokkal, aminek aztán a kimenetele az a vánszorgás és nyomorúság, mert nem tudta, hogy mit írt alá. Szóval nem olyan kultúrában élünk, amikor a szent hagyományozódik tovább, és azt is mondhatnám, még olyanban sem, ahol a szóbeli hagyományunk nagyon erősen. Nem tudom, játszottatok el gondolattal, testvéreim, van egy ilyen játék, félig meddig játék, de nagyon komoly játék, hogy bizonyos emberekhez hogyan jutunk el. Én két kapcsolatot, vagy hármat is megidéztem így magamba, gondolatban, hogy például hány készfogáson át jutunk el, mondjuk az amerikai elnökig. És nekem volt, hogy egy készfogással az idősebb George Bush-szal kezet fogtam. Ugyanis valamikor Wolfgang Schüsse osztrák kancellárral kezet fogta, amit Szombathelyen, akinek kezet fogott az idősebb Bush elnökkel. De után számoltam, hogy a jelenlegi amerikai elnökkel is négy kézfogással oda jutottam, fogtam kezet olyan magyar miniszterrel, aki kezet fogott Angela Merkellel, ő pedig kezet fogott Donald Trumppal. Játékról beszélek, testvéreim, de nagyon komoly játék, hogy értsétek meg, hogy milyen könnyen érünk el, még egyet mondok, négy kézfogással eljutottam Tisza Istvánig. 101 éve meggyilkolt magyar miniszterelnökünkig. Én valamikor kezet fogtam Kányádi Sándorral, Kányádi Sándor kezet fogott Kós Károllyal, Kós Károly kezet fogott, mert gondnoktársa volt Gróf Bánffy Miklóssal, és Bánffy Miklós kezet fogott Gróf Tisza Istvánnal. Játszódjatok egy kicsit, testvéreim! De látjátok azt, hogy úgy lehet két-három, csak ezt azért mondom, hogy lehet másként élni. Az a kapcsolódás, amely összeköt nemzedékeket. Gondolkodjatok ti is, ismerősökön vagy ismeretleneken. Hogy mikor azt mondom, hogy hagyomány is, és emlékezünk élőben, mi azt gondoljuk, és ebben a tévedésben él a mai világ is, testvéreim, hogy azt gondoljuk, hogy egyik nemzedékben, vagy akár két nemzedékben is elmaradt az Isten a gyermekeknek és az unokáknak az életéből, hogy ezzel el fog tűnni, nem? Izmusok tűntek el már a mi életünkben is, még én is emlékszem rá. De Isten itt van. És itt fog maradni. Miért idézi meg Keresztelő János? Ez nagyon izgalmas. Mert ahol a szóbeli és a szentíratoknak az írásbeli tradíciója olyan erős, mint az ószövetségi népnél, ott nagyon könnyen megidézhető az emlék, a kezdet. De újra izgalmas a kérdés, hogy Keresztelő János miért a második Ézsaiás proféciáját hozza ide. És testvéreim, lehetséges több magyarázat is, egyet szeretnék nektek elmondani. Azért, testvéreim, mert az advent, az istenvárás, a szabadulás, illetve az istenvárásnak és a szabadulásnak a jelen valóságát hozza el, de nem csak a jelen valóságát, hanem annak a beteljesülését. Hiszen emberek várnak. Ebben az adventben is várnak, kisgyerekek szép ajándékokra várnak, felnőttek talán valami álomnak a beteljesedésére válnak valahol az életükben, van, akik a nyugdíjra várnak, meg sok mindenre várunk, de Istenre, úgy Istenre, ahogy jelen van, az ő ígéretében, már kevesebben várnak. De az övéi számára az istenvárás, testvérei, nem egy a végtelenség, meg a túlvilágba kitolt reménytelenség, hogy élünk itt a Földön, aztán hát valamikor visszajön Jézus, de ahhoz már nekünk kevés közünk van. Nem. Pontosan az a közös Keresztelő Jánosnak, az Ézsaiástól átvett, illetve Ézsaiásnak ott a babiloni fogságban elmondott szava között, hogy ők az Isten jelenlétről, mint jelenvalóról és mint közelgő beteljesedésről tesznek bizonyságot. Azt mondja János, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Azt mondja második Ézsaiás proféta a Babilonban élő népének, emberek, vigasztalódjatok, mert véget ért a fogság. És megyünk a szabadságba. Értitek? 70 esztendő után. Úgy is mondja az egyik magyar teológus, hogy Deuteró Ézsaiás az Ószövetség evangélistája. Három mozzanatot, egyben három üzenetet szeretnék megragadni, testvéreim, ebből a mai igéből, és megosztani veletek az advent örömében, és nem olyanban, mint ami majd egy ilyen nagyon távoli várakozás, hanem olyanban, mint ami megfogható Isten jelenlét ma a 21. században mindazok számára, akik hallják az igét és benne élnek az Isten valóságban. És az első, az a készülésre hívó hang. A második, erre a hangra rárímelő cselekvés. És a harmadik, a hangot, az isteni szót figyelmen kívülhagyó mulandóság, mint valóság, mert ez is létezik, és nem kerülhetjük meg, hogy hiába szól az isteni hang, nagyon sokan kívül vagy figyelmen kívül hagyják ezt az életükben. Most testvéreim, nézzük meg ezt a hármat. 2,5-3 emberöltől telik el a babiloni fogságban. Az ószövetségi választott nép számára. És tudomásul kell venni, hogy a régi élet nincsen többé. Valószínűleg az első nemzedék belehalt a keserűségbe, abba, hogy a templom nem tartotta meg őket. Hogy az Isten engedte lerombolni a jeruzsálemi templomot, pedig minden reménységük abban volt, hogy ha Istené a templom, akkor ő nem engedheti ezt meg. Hát saját nevét dobja oda gyalázatul a pogányoknak. Jeremiás próféta könyvében olvasunk ezekről. És azt mondja Jeremiás, hogy ti ne bízzatok abban, hogy te azt mondogatjátok, hogy ez az Úr temploma, nem fog megtartani. A szívetekben kell legyen az Isten. Aztán ott a babiloni számüzetésben megszületik az első, a második, a harmadik nemzedék, amelynek már nincsen emléke a templomról. Megszakad a hagyomány. Nem ismerős? Amikor az apák, meg a nagyapák, meg nagymamák nem mondják tovább, és nem adják tovább az Istenhez tartozásnak a bizonyosságát. És ez a nemzedék berendezkedik egy új életre, hiszen ő már nem látott templomot, nem vett részt Isten tiszteleten, éli az életét, ugyancsak Jeremiás prófétánál olvassuk, hogy azt mondja, hogy hát álljatok be, dolgozzatok annak a városnak a jólétén, ahová titeket az Úr küldött a fogságban is, mert annak a városnak a jóléte lesz a ti jólétetek. És nagyon sokan a fiatal nemzedékből beállnak ebbe a sorba, gondoljatok csak bele, testvéreim, egy soknyelvi birodalom, sokvallású birodalom, sok Isten van benne. Elindulnak a lassú asszimilációnak az útján. Hiszen a legkönnyebb az új világba elhelyezkedni az, hogy elfelejtjük, hogy honnan jövünk, megtanuljuk azt az idegen nyelvet, és szép lassan felvéve annak a népnek a szokását, ahova kerültünk, meg a nyelvét felvéve, elfelejtjük, honnan is jöttünk. Testvéreim, valljuk be őszintén, ez kell a könnyű érvényesüléshez. Aki érvényesülni szeretne, és szeretett volna ezelőtt néhány évtizeddel is, annak bizony le kellett mondania nagyon sokszor erről. Hiszen az Isten és az Istenhez tartozás nagyon sokszor koloncot jelent az embernek az életében. Gondoljatok csak vissza egy korszakkal későbbi a Bibliában a Dániel könyve, amikor Dániel és barátai ott vannak a babiloni birodalom örökösének, a perzsa birodalomnak az udvarában, akkor az Istenhez tartozás egy kimondottan kihívást jelent, hiszen ők nem akarnak leborulni a nagy bálványszobor előtt, mert azt mondják, hogy a mi Istenünk az más. Nekünk van Istenünk, aki nem szoborban és képekben van jelen. És vállalni naponta, testvéreim, azt, hogy mi mások vagyunk. Én beszéltem, illetve meséltek nagyon komoly, hívő, imádkozó emberek egy-egy munkahelyen, felelős beosztásban lévő vezetők, hogy milyen nehéz Istent képviselni majd munkahelyen. És nem azért, mert nem hisz, mert szégyeli az Istent, hanem egyszerűen a közeg, a környezet olyan, hogy úgy kellene Istent hitelesen képviselni egy-egy nehéz döntésben, amikor mondjuk egy vezető egy munkahelyi elbocsájtásról kell döntsön. És ezzel esetleg egy édesapának, egy család fenntartónak a munkája vesz el. Szóval ezek nem könnyű dolgok. És hitelesen élni és dönteni ebben. Igen, testvéreim, igazodni a nyelvi kavalkádban a mainstreamhez, hát ez a legkönnyebb. Meghúzzuk magunkat, csináljuk azt, amit a többség csinál, nem vállalunk semmi fajta isteni jelenlétet az életünkben. Hát, meg azt mondják nagyon sokan, hogy amúgy az Isten adhatna-e többet, mint amit nekünk ez a világ kínál. És ekkor szólal meg a hang, amelyik azt mondja a prófétának, hogy kiálts. Egy szó kiált. A pusztában készítsétek az Úrnak útját, ösvényt egyengessetek a kietlenben, ami Istenünknek. Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és minden halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bércek rónává, és megjelenik az Úrnak dicsősége, és minden nép látni fogja azt. Testvérek, nagyon sokszor olvastam ezt az igét, és az új szövetségi keresztelő János interpretációt is, de ahogy nekem most ezekben a napokban olyan fontossá vált, és után néztem, hogy mi az, hogy egyenes utat készítsetek. Azt mondja az Isten, hogy egyenes utat készít, egyengessétek az utat, ugye egyenesítsétek ki az utat a pusztában, az Úr számára, ami hazavezet titeket. Mert ott Babilónia felől a pusztán keresztül vezetett az út. Hogy minél zökkenőmentesebben, minél könnyebben induljatok el haza a ti Istenetek felé. Istennel az úton a megígért örökség felé. Nem volt hiányos az a kor Istenekben, amiben ők éltek, és a miénk sem, az testvéreim. Nem volt hiányos, mert ez a nép ott Babilóniában látott nagy körmeneteket. Hatalmas Isten szobrokat, amelyeket ott a babiloni fővárosban körbevittek. Ha valaki elmegy a mai Irak területén, nem tudom a jelenlévők közül hányan jártak ott, a romjaiban is impozáns épületek, amik vannak, ezek az ókori kultúra bölcsői. A régi városok. A két folyó kultúrája, a Tigris és az Eufrátesz. Szóval olyan nem láttak addig az izraeliták, de látták ott, ahogy a nagy királyi palotákból kijöttek, vitték az Isten szobrokat. Utána mentek a királyok, látták, ahogy szolgák és rabszolgák ott szenvedtek és hordozták, mentek a nagy körmenetekkel körbe és körbe a városba, és visszatértek. És látták, hogy ennek a pompának mennyi áldozata van. Rabszolgák, könnyek, megalázott, elfoglalt népek, megcsonkított királyok, hiszen a korabeli harci szabály szerint a leigázott népeknek a királyait megcsonkították, megsemmisítették nyilvánosan, és mentek körbe-körbe, dicsőségesen, énekelve. Isten ószövetségi népe látta, hogy mit jelent a hatalom, és mit jelent a pompa, és mit jelent az, amikor az ünneplésben csak folyamatosan körbe és körbe mennek, és ugyanoda jutnak vissza. És innen érthető, mikor az Isten azt mondja, illetve ez a hang azt mondja a pusztában, egyenesítsétek ki az utat. Mert ez a körbe-körbe járás arról szól, hogy van egy néhány kikapcsolódási, bulizási idő, ünnepnek néhány napja, és aztán minden visszakerül oda, ahonnan elindultatok. De Isten népe, nektek nem ezt akarom. Azt akarom, hogy legyen egy út a kiszámotokra, amin elindultok. Elindultok hazafelé, elindultok Istennel az ígéret felé. Mikor megszólal ez a hang, hogy kiálts, és mondd, hogy egyengessétek az utat, akkor ez a kiáltó arról szól, hogy ki ebből a folyamatosan csak körbe-körbe járó és körbeérő létből az egyenes, a célirányos, az Isten irányába tartó életbe. Készítsétek az Úrnak útját, egyengessétek az ő ösvényeit. Ez a kiáltó szó, és erre a kiáltó szóra, az Isten hívására válaszol az élet. És aki válaszol erre, az célt talál az életében. Elsőként felkapja a fejét, Hát mégsem Isten nélküli ez a világ. Mi több, az Isten nem feledkezett el az ő népéről a harmadik nemzedékben sem, a negyedikben sem, azoknak az életében sem, akik már nem látták a templomot, és nem hallották az Isten igényét. Nem feledkezett el az Isten. És belépett, amikor már lemondtak önmagukról. Belépett és hívta őket. Azért, hogy célt adjon az ő életüknek. És belép az Isten, és azt mondja, te, aki az életedben oly sokszor jártál körbe és nézzétek vissza, testvéreim, az életeteket. Hogy vajon akár az álmaitokat elértétek-e? Célba érte az életetek? Annyi év vagy évtized után? Vagy látjátok-e azt, hogy célba ér az életetek? A családban, a személyes sikeredben. Hát az Isten arra hív, hogy célt adjon az életnek. Mert szeretné, hogy más legyen az ő népe, értelmes életet éljen. És ezzel ő szeretné megtölteni az életet, és szeretné ezt a folyamatos, hiába való körbenjárást, amiben az ember egy ünnepben kikapcsolódik néhány napra, de ugyanott találja magát az ünnepek után, az első hétköznapon, ahonnan elindult, ahonnan szeretett volna kiszakadni. Az Isten innen szeretne kihívni, egy másik úton, egy egyenes úton is visszahívni az ő közösségébe. Hadd megfogalmazom itt, testvéreim, az Isten arra hív, induljatok egyenesen, és legyetek otthon mindig, itt az ő házában. Ez az adventnek az első megfogható Isten valósága. Hogy mindig, amikor körbe-körbe értelmetlenül járna az életetek, jusson eszetekbe. Van egy út, ahová megyek, és ahová, ha elmegyek, hazamegyek, az Isten közösségébe. Erről beszél Keresztelő János, hogy térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa. És miért élet ez a hang? Azért, mert még egyszer kiált, és ezt olvastuk. Szózat szól, kiálts, és mondd, mit kiáltsak, minden test fű, és minden szépsége, mint a mezővirága. Megszáradt a fű, elhult a virág, ha az újnak szerep hú volt rá, bizony fű a nép, megszárad a fű, elhull a virág, de Istenünk beszéde örökké megmarad. Még egyszer kiált ez a hang a pusztában, immár nem az útról, hanem az emberi életről. Mert az Isten népe láthatta ott Babilóniában, ahogy emberek és népek felemelkednek és elbuknak. Láttak embereket, akiket a hatalom valamivé tett, és mikor eltűnt a hatalom, senkik lettek. Minden test függ. És mikor az Úr szere reáfúval, semmivé válik. Babiloni csillogások, győzelmek, mind-mind hiába valóvá váltak, akkor, amikor 70 esztendő után is megszólalt az Isten igéje. Minden test fű, de az Isten beszéde örökké megmarad. És azok, akik meghallották ezt a szót és hallgattak erre a szóra, azokat az úton hazafelé vitte az Isten. Nem mindenki hallotta meg. Akik nem hallották meg és úgy gondolták, hogy jobb asszimilálódni, jobb Istent nem vállalni, azok eltűntek. De Isten beszéde, most ma már nyugodtan mondhatjuk 2500 éves perspektívában, még mindig itt van, és még mindig élet. Minden test fű. Az Isten élő szava örökkévalót von a mullandóság fölé, akik Istenből vesznek, örökkévalót vesznek. Testvérem, ez a te advented. Ez lehet a tiéd. Vedd Istenből az örökkévaló szónak ígéretét, és indulj el, és ha elindulsz, hazaérsz, hozzáérsz. És légy bátor, ha hallod a szót, cselekedni, válaszolni, mert azok nyertek életet, akik elindultak ezen az úton, hogy elérkezzenek örökségük földjére. Amen. Ó Jézusom, szegényet kér, vár, epedve hív, te készítsd el, te néked lesz otthonod e szív, bárcsak így lenne. Hogy a mi szívünkhöz utat találj, egyenesen. Olyant, ahová eljöhetsz és megérezhetjük az isteni jelenlét gyönyörűségét. Itt a 2019. esztendő végén is. Boldogok, akiknek ez a bizonyosságuk, ez a valós életélményük megvan. Hogy az életük nem körbe-körbe jár, és valahol egyszer véget ér, hanem az életük cél felé tart, az üdvösség felé. Köszönjük, hogy népedhez mindig van szabad. És lehet, hogy néha pusztába kiáltó szónak tűnik, pedig az a pusztában kiáltott szó. Azért, hogy hallják azok, akik bent élnek a nagyvárosokban, a zúgásban. Azért, hogy kimozduljanak életüknek a megkötözöttségeiből, a szokásokból, a szokásos gondolkodásból, az Isten nélküli létből, a reménytelenségből, a keserűségből, a távlat nélküliségből, a magánynak szomorúságából. Erre hívod a te népedet, hogy közösséget találjunk te veled, és közösséget találjunk egymással. Útra hívsz minket, hazavezető útra. A reménység útján akarod vezetni az életünket. Hogy biztosan tudjuk, ha majd egyszer véget ér ez a földi lét, mi oda találunk, haza, ahol te vársz. És bár itt földi hazákat sokan elvesztettek közülünk, akik itt vannak és odahagytak, és átléptek országhatárokat, vagy átlépték az ország keleti felétől a nyugatiig, a hosszú 10 és 100 kilométereket, te mégis hazahívod a te népedet. Haza földi valóságba, ebbe a templomba, az ige közösségébe, és haza majd a mennyei hazába. Az Isten országába, amely valós. Ezért a bizonyosságért imádkozunk azoknak a családoknak az életében, akik a mögöttünk hagyott héten koporsó mellett álltak, és ma feljöttek ide emlékezni az elmúlt földi szeretetre, de hálát adni az ajándékért, amely itt maradt évek, évtizedek után. Köszönjük, hogy Isten vagy és megállsz mindig a tieid mellett, elesettségben, az elmúlásban is, a megtartatás igényével. Imádkozunk azért, hogy vigasztalást találjanak, és hazataláljanak azok, akik hallják a te szavadat. Haza már itt a földön, s haza majd egykor a te országodban. Imádkozunk azokért a testvéreinkért, akik nincsenek közöttünk, de tudjuk róluk, hogy betegek, ágyhoz kötöttek, vagy fent járnak, tagadják, de titkon mégis hordozzák a léleknek és a testnek terheit. Vagy éppen vállalják ezt. Légy velük minden nap, és adj erőt nekik, hogy ki ne essenek abból a szeretetből, amely van a te fiadban, Jézus Krisztusban. Imádkozunk azokért, akik ezekben az ünnepekben bántást szenvedtek. Imádkozunk azokért, akik a te nevedért hátratételt szenvedtek. Imádkozunk azokért, akik a tieid, és olyan nehéz meghozni egy-egy döntést, hogy hiteles maradjon az életük. Mutass nekik mindig utat. Imádkozunk a mi családjainkért, itt a városban, kicsikért, nagyokért, gyermekeket hadd vegye körül az óvó, a féltő szeretet. Édesapák, édesanyáknak meleg ölelése, a biztonságot jelentő szó, az útmutatás, a hiteles élet. Imádkozunk a mi református népünkért, itt ebben a városban és a környéken, szétszóratásban, ahol élnek, hogy ne felejtsék el, hová tartoznak ők. Imádkozunk az igazi adventért néped életébe, és annak beteljesedéséért, mert te Isten voltál, és az maradsz. Ígéreted szerint örökkön örökké, így fogadd el, amit csöndben mellé teszünk. Amen.